Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa be a keresztény gyülekezet most Isten igéjét, úgy, amint az egyházunk a mai vasárnapra a prédikáció alapjául rendelte, és megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelében, a 12. fejezet első 12 versében a következőképpen. A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma bálványokhoz. Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól, és senki sem mondhatja, Jézus Úr, csak is a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele, mert némelyik a lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon lélek által. Egyik ugyanattól a lélektől a hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit, vagy a prófétálást kapta. Van, aki a lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, mielőtt rátérnénk magára a mai alapigére, szabadjon megjegyeznem néhány gondolatot az oltár előtti igével kapcsolatban, hiszen az arra utal, azért kerül felolvasásra, mert ma Jeruzsálem vasárnapja van. Ekkor emlékezik a kereszténység Jeruzsálem pusztulására. Arra, amit Jézus itt a felolvasott szakaszban megjövendől, körülbelül 40 évvel előtte, hogy mivel Jeruzsálem nem ismerte fel az ő meglátogatása idejét, nem ismerte fel azt, hogy meg kellene térnie Istenhez, ezért sáncot húznak körülötte, és elpusztítják, és ezt tudjuk, hogy Krisztus után 70-ben következik be a római seregek által. És amikor emlékezünk, akkor arra is gondolnunk kell, hogy vajon ma a mai evangélikus egyház, vagy a mai Magyarország, vagy a mai Európa felismerte-e a meglátogatásának az idejét? És milyen sáncot húznak köréje? Lehetetlen dolog, hogy ne gondoljunk arra, hogy ma, vagy a közeljövőben nem valószínű, hogy pár százezer fős sereg, mint mondjuk Tacitusnak a seregei, hanem annál jóval nagyobb seregek húzhatnak sáncot Európa köré. Még az is lehet, hogy Európa beleegyezésével. Nyilván, hogy mi ezt nem tudjuk megakadályozni. Mindenkinek van egyetlen egy szavazata. Amit mi tehetünk keresztények, az a legtöbb, amit az egyházon keresztül tehetünk. Saját magunkért, a gyermekeinkért és az unokáinkért. Erről szól a mai ige, hogy az egyház közössége, én így fogalmaztam az elmúlt héten, hogy az egy gyógyító közösség, az egy megtartó közösség. Nagyon tetszik, ahogyan megfogalmazza a 268-as ének, hogy majd egyszer a szent hajó meg fog érkezni. A szent hajó majd célba fut. Sok mindent nem tudunk megakadályozni. Európa biztos, hogy nem lesz már az, ami régebben volt. Attól is félek, hogy az a kegyelmi időszak. Mert én azt a 60, vagy most már 70 esztendőt, ami eltelt háború nélkül itt Európában, én azt a kegyelmi időszaknak tekintem. Az nem szokványos, hogy legyen egy olyan földrész, ahol ennyi időn keresztül, persze leszámítva mondjuk délszláv válságot, ilyen hosszú időn keresztül béke van. De akármilyen körülmények következnek, biztosak lehetünk, hogy az Isten hajója, ami ma az egyház, célba fog érkezni. Szeretem azt, hogyha a gyülekezet egésze beletekinthet egy kicsit abba, hogy mi történik itt, mi történik ott, különböző gyülekezeti csoportokban, és ezért mondom el azt, hogy most, amikor hazaérkeztünk tegnap Gyenesdiás, az ifjúsági táborból, akkor nekem külön meglepetés volt, amikor olvastam, hogy mi lesz a mai vasárnapi ige. Azért volt meglepetés, mert az egész Gyenesdiási héten az egyházról, a Szentlélekről, a Szentlélek munkájáról, a Szentlélek ajándékairól, a Szentlélek gyógyításáról, arról beszéltünk, hogy az egyház egy gyógyító közösség. És akkor erre itt van az 1 Korintus 12, amiből ott is elolvastunk, Gyenesdiásom, és most az egész gyülekezetnek kell hallani azt, hogy gyógyító közösség, vagy mivel sokan nincsenek itt, kell nekünk továbbadni. Kell nekünk továbbadni azt, hogy miért gyógyító közösség, és azt mondhatom, hogy hát mindig előttem van az, amikor Fügi Sarolta doktor, egy pszichiáter a Szegedi Mentálhigiénés Intézetben, mint közösségi mentálhigiénét előadó, ilyen hatalmas lelkesedéssel beszélt, hogy nincs párja annak a gyógyító közösségnek, mint az egyház. Nincs párja. Nincs még egy olyan lehetőség, ami adatik az ember számára. Azt azért mondom, hogy ez nekem nagyon nagy dolog volt, mert talán ilyen lelkesedéssel előadni az egyháznak a miben létéről, még a teológián sem hallottam. És akkor itt egy világi közegben, ahol nem tudom hány pedagógus, meg védőnő, meg egyéb segítő szakmájú emberek voltak, ilyen előadást hallhatunk. Nagyon, nagyon értékes volt. Szóval nincs párja ennek a közösségnek, és minden túlzás nélkül mondom, hogy gyermekeink és unokáink jövője attól függ, hogy miként erősítjük meg ezt a közösséget. Vagy hagyjuk, hogy szépen leépüljön. Nem azért kell megerősíteni, mert jaj, mi lesz akkor itt az egyházzal, meg hogyha mi meghalunk, hanem azért, hogy mi lesz a gyermekeinkkel. Már most mi van a gyermekeinkkel? Már most mi van? Már most mi van az unokáinkkal? Hát erről is beszéltünk nagyon őszintén a fiatalokkal, mert már hát ők, többségük már felnőtt az évek során. Hát ilyen hosszú időszak telt el, egyetemisták vannak, nyugodtan el lehet már őket engedni hajnali sétára, csak hogy lássák a testvérek, hogy megkérdezik, hogy elmehetnek-e hajnal 5-kor egy sétára. Elmehetnek. 3-4-kor felébrednek, én is felébredek, pedig nem akartam. Egy pisszenést nem hallottunk a táborban. Olyan szépen, csendben, diszkréten mentek el azok 17-en, akik akartak menni, hogy a másik 17 meg aludhasson. Szóval kezdenek felnőtté érni, és lehet nagyon komolyan beszélgetni ezekről a dolgokról. Hát arról is beszéltünk, hogy megjelent most az idén egy könyv Philip Zimbardónak a tollából. Én annak idején, amikor közösségi mentálhigiénét tanultam, akkor inkább Aronsonnal találkoztam, de mondhatni azt, hogy társa a kutatásban Zimbardó. És hát ennek a könyvnek az a címe, ami megjelent, hogy nincs kapcsolat. Nincs kapcsolat. És azért megdöbbentő ez a cím, mert tudjuk azt, hogy a kapcsolatokra egyre több lehetőség van. Tehát állandóan online kapcsolatban lehetünk a telefonunkon keresztül is 500 meg 1000 ismerőssel. Nem probléma most már azonnal üzeneteket küldeni Magyarországról Kanadába. Bárhonnan, bárhová, bármikor, a másodpercek töredéke alatt kapcsolatba kerülhetünk, és azt mondja Philip Zimbardo, nincs kapcsolat. Ez csak a felszín. És az alcím az, hogy hová tűntek a férfiak. A férfiak eltűnéséről beszél. És elsődleges oknak tekinti Philip Zimbardo az online játékoknak az elterjedését és a pornográfia terjedését, ami képtelenné teszi arra, hogy az embereket, hogy valódi, normális kapcsolatba kerüljenek egymással. Igazi, egymást megértő, egymást megbecsülő, intim kapcsolatba kerüljenek. Eddig erről, a következő pontokról, amikről fogok beszélni, csak az egyház beszélt. Mondhatom azt, hogy most 2000 éves késéssel Philip Zimbardo is leírja ezt, de ekkor is köszönjük neki, hogy leírta. Nagyon fontos. Most már annyira súlyos a helyzet, hogy most már nem az egyház fog erről főképpen beszélni, hanem a világi tudomány. Az első pont, amiről beszél, hogy hol ér bennünket, hol tesz súlyos, hol ér súlyos csapás bennünket, az a testi egészség. Azt mondja, hogy épp családoknál, vagy épp családokhoz képest, azokban a családokban, ahol egy szülő plusz egy barát, egy szülő plusz egy barátnő él, ott sokkal sok több betegség éri el a gyerekeket, mint az épp családokban. Háromszor több testi és szexuális zaklatás éri azokat a gyerekeket, akik ilyen egyszülő és egy barát verzióban élik az életüket. Érzelmi erőszak. Sokkal gyengébb az immunrendszerük. Emelkedik a stressz hormon bennük. Emlékszem arra, hogy valamikor, amikor kezdtük a szolgálatunkat, 20 éve, 22 éve találkoztam egy kislánnyal a hittanórán, és akkor mondja, hogy Gyuri bácsi, én ideges vagyok. Harmadikos lehetett? Másodikos lehetett? És akkor azon gondolkoztam, hogy ez honnan jön? Én 18 éves koromig nem tudtam, hogy mi az, hogy idegeskedés. Honnan jön ez, hogy egy másodikos vagy harmadikos kislány idegeskedik? Persze tudtam, hogy apukája otthagyta őket, aztán anyukának barátja van, vagy nincs. Azt mondja a Szentírás, hogy a szeretet épít. Gyökösi Bandi bácsi azt mondja, ez nem egy szentimentális gondolat, hogy a szeretet épít, az nagyon szép dolog, hanem ott valóban testileg, lelkileg építő hatása van. Emelkedik a vérben, már ilyen kutatásokat is végeznek, emelkedik a vérben azoknak a hormonoknak a szintje, amelyek a gyógyítást elősegítik. Nő az elérhető átlag életkor. A szeretet épít. Ha egészséges családot leradírozzuk, akkor csökken az immunrendszer. Csökken minden. Én nagyon üdvözlöm azt, hogyha valaki egészséges életmóddal szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy nőjön az elérhető átlag életkor, vagy az egészség. Amikor mentem most PCR-re, akkor kicsit lassabban tudtam megérkezni az ottani istentiszteletre, mert nézem, ahol az autópálya kivezető szakasza van, csomó biciklis, csomó ember fut, rendőr kísérnek. Aztán megtudtam, hogy egy azt hiszem 72 éves tanárbácsi biciklivel megy Rióba. Biciklivel Rióba. És most indult el. És majd lehet látni a tudósítást a tévében. Üdvözlendő az, ahol propagálják az egészséges életmódot. Üdvözlendő, hogy kevesebb sót fogyasszunk. De higgyük el, ennél jóval többet ad az egészséges életmódhoz a szeretet, az Isten maga. Ha őt száműzzük a családi életünkből, teljesen fölösleges már azzal foglalkozni, hogy só vagy nem só meg ezek. Teljesen fölösleges. A másik, amit ír Philip Zimbardo, a mentális egészség. Egyedülálló anyák gyermekeinél sokkal valószínűbben kerül elő, hogy a gyerekeknek pszichés gyógyszereket kell szedniük. Sokkal több viselkedés problémákkal küzdködnek. Különösen a lányokat sújtják ezek a mentális problémák. Ők az érzékenyebbek. Hogyan gyógyíthat az egyház ebben a helyzetben? Azt mondja az Úr Jézus, hogy nem ítéllek el téged, mert ezek a gyerekek ezek állandóan azt élik át, hogy én nem vagyok olyan jó, azért vagyunk ilyen szerencsétlenek, azért van egyedül apa, azért van egyedül anya, mert én is hozzátettem ahhoz, biztos valamit rossz, nem jól viselkedtem. Tele van bűntudattal. Hogyan segíthet az egyház? Úgy, hogyha tanítja azokat a történeteket, amelyekben Jézus felment, ahol a kegyelmet adja. Én sem ítélek el téged, mondja Jézus. Menj el, és többé ne vétkezzél. Egyszer találkoztam egy válási árvával, és csak arra lettem figyelmes, hogy megtért, hitre jutott, nagyon sokat számított neki az, hogy hitre jutott, és aztán egyre inkább problémája volt azzal, hogy rendszeresen tartsa a kapcsolatot Istennel. Hol reggel, hol este mulasztotta el a bibliaolvasást, meg az imádságot. És azt vettem észre, hogy egyre inkább furdalja a lelki ismeret, hogy már megint nem bírtam, már megint elaludtam, már megint fontosabb volt más. És aztán, amikor beszélgettem vele, akkor döbbentem rá, hogy hát onnan jön ez az egész görcsösség, hogy az apuka elhagyta, és ő benne az úgy csapódott le, hogy én vagyok a hibás, hogy ott hagyta anyát, és ott hagyott engem. Biztos nem voltam elég jó kislány. És most attól fél, hogy a mennyei apuka fogja őt ott hagyni, mert nem elég jó kislány. Mert nem teljesíti a vallásos előírásokat. A sérülések, amit kapunk, gyermekkorunkban megjelenhet ilyen vallásos módon is. Nyilván fontos a csendesség, fontos az Istennel való kapcsolat, de nem ez fogja meghatározni azt, hogy a mennyei apukánk hogyan néz ránk. Ő nem földi apuka. Nem ítéllek el téged. Ez a Jézusi hozzáállás. Harmadik, amit megemlít az Zimbardo, a szegénység. Házas szülők gyermekeinél kisebb az esély a szegénységre, mondja, és sokkal inkább jellemző a felfelé irányuló mobilitás. Tehát sokkal inkább tudnak felfelé törekedni. Azt mondja, hogy 44%-kal lenne magasabb a gyermekes családok jövedelme az Egyesült Államokban, hogyha még mindig házasságban élnének. Én felírtam ide magamnak egy fontos gondolatot. Tudnilik, el van terjedve az, hogy a gyermekvállalás egyenlő minek a vállalásával? A szegénység vállalásával. Én azt hiszem, hogy ezt nagyon sürgősen félre kell tennünk. És azt kell, hogy mondjuk, hogy a vállás vállalása egyenlő a szegénység vállalásával. Mindenféle tekintetben a szegénység vállalásával egyenlő. Anyagilag is, lelkileg is. Nem tudok mit mondani arra, hogy valaki szegény lesz, szegényebb lesz, jobban rászorul segélyekre. Csak annyit tudok mondani, hogy biztos, hogy Isten valamiképpen gondoskodni fog róla. negyedik, amit mond az Imbárdó, a tinédzserkori bűnözéssel és terhességgel kapcsolatban sokkal korábban kezdenek szexuális életet azok a tinédzserek, akik széttört családokból jönnek, sokkal inkább szorulnak segélyekre, és a börtönben ülők többsége apa nélkül nőtt fel. Egyszer emlékszem valaki, amikor levetítettük a Bátorság emberei című filmet itt a templomban, ami az apaságnak a fontosságáról volt szó, hát kétségbe esetten kérdezte tőlem, de hát Gyuri, mit csináljak én? Mit csináljak, amikor itt van az én unokám? Nem tehetek róla. Nem tehetek róla, hogy apa nélkül nő fel. Mit csináljak? Muszáj apa pótlékot találni. Nem barátot. A barát az kihasznál. Az nem barát, az ellenség sokszor. Például nagyapa lehet nagyon jó apapótlék. Egy idősebb testvér, báty lehet apapótlék egy gyermek számára. És természetesen nagyon fontos apapótlék az Atya Isten. Az ő szeretetével, gondoskodásával, elfogadásával. Nem lehet semmilyen sem hasonlítani a gyülekezet közösségét, ahol apapótlékra találhatnak a gyerekeink és az unokáink. Az ötös, az az alkohol és drog, ahol, ez volt az egyik legmegdöbbentőbb nekem. Azt mondja az Imbárdó, hogy ahol kevesebb, mint 3 vacsorát költenek el egy héten a családban, ott 4-szer valószínűbb a dohányzás, 2-szer nagyobb lehetőség vagy esély van az alkoholizmusra, és 4-szeres a kábítószer fogyasztásra. Tehát az együtt vacsorázás, ha csak az egy héten 3-szor történik meg, gyógyít. Na most értjük meg azt, hogy miért olyan jelentős az, hogy Jézus asztal közösséget vállal a bűnösökkel? Együtt enni. Közösséget vállalni a másikkal. Ilyen egyszerű dolgokat kell csinálnunk, hogy gyógyítsuk az embereket. Ilyen egyszerű. Hát a Viktorné Erdős Eszter, aki drog rehabilitációval foglalkozik, azt mondta, hogy elsődleges prevenciót képvisel a gyülekezet, mert ő a gyakorlatában nem találkozott még olyan drogossal, aki szervesen kapcsolódik valamely gyülekezetbe. Az nem lesz drogos. 6. Iskola. Iskolában tapasztalják a pedagógusok, hogy sokkal kevesebb tanulási nehézséggel küszködnek egészséges családból érkező gyerekek. Olvasási teszteken jóval magasabb pontszámot érnek el. Probléma megoldó tesztekben sokkal magasabb pontszámot érnek el a házasságban élő szülőknél. Lehet aztán mondani, hogy hát nem fontos itt házasságban élni. Most már világi pszichológusok, tudósok bizonyítják azt, amiről prédikált 2000 éven keresztül az egyház. Ennyi a különbség a házasság és a nem házasság között. És az utolsó pontja az Imbárdónak az a jövőbeli jövedelem. Az ő kutatásai szerint 50%-kal magasabb a meleg családi légkör esetén az a jövedelem, amit elérnek a gyerekek, és ahol legalább egy testvér van még, ott magasabb lesz a gyerekek életében az elérhető jövedelem. Még egyszer mondom, hogy ezt mind tudtuk. Mind tudtuk, hogy az egyház az gyógyító közösség, mind tudtuk azt, hogy az egészséges család szintén gyógyító közösség, de felteszem a kérdést, így cselekedtünk? És most 2016-ban, még egyszer mondom, 2000 év késéssel, mégis Krisztushoz fordulhatunk, hozzá futhatunk, és kérjük a gyógyítás ajándékát. Mert gyógyít. Arról is beszéltünk a gyerekekkel, hogy hogyan tapasztalták a gyülekezet tagjai Isten gyógyítását, akár itt, akár Pécelen. hogyan tapasztalták azt, hogy mondjuk a 48 éves beteg asszony 96 évet él meg. De erről beszéltünk legtöbbet, hogy lelkileg hogyan gyógyít, hogyan tehet helyre bennünket az Isten. Mit kell tennünk? Legyünk őszinték a szükségeinkkel, a bűneinkkel kapcsolatban. Mert hogyha őszintén elmondjuk neki azt, hogy mi nekünk szükségünk van gyógyulásra, meg vagyunk sérülve, akkor ő kegyelmet fog nekünk adni. Nagyon fontos, hogy ne kezdjük el okolni a felmenőinket, mert nyilván okolhatjuk, hogy hát azért lettem én is ilyen, mert velem is hogy bántak. És akkor valaki elmondta, hogy vele hogy bántak, azt is elmondta, hogy igen, de hát az ő szülei is, hát olyan kegyetlenek voltak hozzá. Végig lehet pergetni az egészet Ádám Éváig. A bűn az öröklődik. Erről beszél megint csak az egyház több ezer év óta. Nekünk nem okolni kell a szüleinket, a nagyszüleinket, hanem elismerni azt, amiben mi vagyunk vétkesek, kérni a kegyelmet arra, hogy meg tudjunk bocsátani, és hogy mi is, és hogy nekünk is megbocsássanak. És így gyógyítja Isten az összetört kapcsolatainkat. Tehát mit kell tennünk? Krisztushoz fordulni, hozzáfutni, kérni a kegyelmet, nem okolni, nem másokat hibáztatni, hanem megbocsátani, és magunk számára is elfogadni a bűnbocsánatot. Amen. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, hálásak vagyunk neked azért, hogy te szereteteddel, kegyelmeddel gyógyítasz. Köszönjük mindazt a kezelést, mindazt a gyógyító munkát, amit bennünk ingyen szeretetből végeztél. Köszönjük, hogy ez a gyógyítás mindenféle díj kötelezettség nélküli és igazi. Köszönjük neked, hogy megbocsátottad vétkeinket, és segítesz, hogy mi is megbocsássunk azoknak, akik vétkeztek ellenünk. És kérünk, hogy áraszd ki még inkább a te kegyelmednek a lelkületét a mi szívünkbe, hogy megtapasztaljuk a te szeretetednek helyreállító, építő munkáját az életünkben. Amen.